alkalommal, ugye az általános részben megismerkedtek már a feladatok, folyamatok, szálak kezelésével, a mai alkalommal, illetve holnapi nap folyamán a szomszédos épületben megnézzük a Unixos sajátosságait ennek a témának. Egyrészt elméleti oldalról, másrészt pedig gyakorlatban is szeretném bemutatni egyrészt az alapvető ismereteket, másrészt pedig néhány érdekesebb, kisebb témakört is szeretnék bemutatni majd önöknek. Ja, az alapvető feladat az, hogy szeretnénk a programunkat futtatni egy Unixos rendszeren. Azt fogom bemutatni, hogy ennek mik az alapparancsai, hogyan lehet egyáltalán folyamatok futását elindítani, megnézni azt, hogy milyen folyamatok futnak, hogyan lehet a folyamatokat leállítani, kezelni őket, és ennek a kernel oldalával is egy picit belenézzünk majd. Az előadás anyaga alapvetően a tradicionális Unix folyamatkezelés, kivéve azokat a helyeket, ahol majd mondom, hogy ez a rész most, ez valamelyik mostani Unix, jellemzően Linux változatnak a sajátossága. Tehát az előadás nagy részében, amiket elmondok, elméleti ismereteket és egy-két gyakorlati példát, amit bemutatok, az minden Unix rendszeren hasonlóképpen nézett ki valamikor. Mondjuk az ütemezés tekintve, például az ütemezési algoritmusoknál csak a legegyszerűbb alap Unix ütemezőt fogom elmondani, ami a tradicionális Unixban szerepelt. A modern ütemezőkről inkább csak tulajdonságok vagy érdekességek szintjén fogok beszélni. Hasonlóképpen a parancsoknál, vagy a kernel működésénél, kernel és a folyamatok viszonyában is a tradicionális Unixra fogok koncentrálni. Tehát a mai előadáson ezekről a témákról lesz szó, illetve a mai és a holnapi előadáson. Egyáltalán mi az, hogy folyamat, hogyan indul, hogyan látszik az, hogy egy folyamat fut, hogyan lehet kezelni, mi egy folyamat viszonya a kernellel, mi az, hogy kontextus, mi az, hogy végrehajtási mód. Kicsit részesebben meg fogjuk nézni majd a folyamatoknak az alapadatait, itt elsősorban az adminisztratív adatokra gondolok, tehát ami alapján a kernel a folyamatokat adminisztrálja, ezek micsodák, a folyamatoknak milyen állapotai vannak, ugye ezekről volt már szó az általános részben, de itt kifejezetten Unixos sajátosságokat szeretnék elmesélni. Állapotok, állapotátmenetek hogyan néznek a Unix alatt, folyamatoknak az életciklusa, hogyan kell egy folyamatot létrehozni, a Unixnak van egy ilyen sajátságos folyamatindítási mechanizmus, erről volt szó röviden a fork, erről fogok részletesebben beszélni, egyszerű kis C-nyelvű példákkal is illusztrálva. Rendszerhívások közül a fontosabbakat fogom elmondani, illetve kitérek arra, hogy mondjuk a mai Unixokban látható változás, hogyha esetleg megnézi majd valaki ezeket. És aztán a holnapi nap fogok beszélni részletesebben az ütemezésről, egyáltalán klasszikus Unixban mi alapján történik az ütemezés, hogyan néz ki egy ütemező algoritmus, hogyan számolja ki a folyamatoknak a prioritását. Itt lesz majd példa is, amit mindenkinek célszerű megérteni és megtanulnia, hogy hogyan kell egy Unix ütemezőt, egy klasszikus, tradicionális Unix ütemezőt futtatni papír, ceruza módszerre, mert ez kedvenc vizsga és zéhányan. Na hát, amivel szeretném kezdeni egy picit a felhasználó ismeretek, hát egyáltalán hogyan kell egy folyamatot, mi az első látható jele annak, hogy egy felhasználói folyamat elindul a rendszerben, tehát miután elindítottuk ezt a számítógépünket, bekapcsoljuk, elindul, hol látszik először, hogy elindult egy felhasználói folyamat, a felhasználók hogyan tudnak saját maguk elindítani ilyen programokat, ezekről szeretnék egy pár szót mondani. Itt egy rövid kis demót is be fogok majd mutatni, ha még esetleg nem láttak volna egy ilyen rendszerindulási folyamatot, hogy megnézzük, lássuk ott a folyamatoknak az indulását. Tehát, hogy alapvetően emlékeztető, a folyamat az nem más, mint egy felhasználói programnak egy futás alatt álló példánya. Az elméleti részben ezt Kovács Hadi Tamás általánosabban a feladat kifejezéssel illette, itt most folyamatot fogok mondani végig, mint hogy ez a rész elméleti és gyakorlati is folyamatokkal fog foglalkozni, de Unix alatt is vannak szálak, és nyilván azokat is ideérthetnénk, de alapvetően a folyamatokról fogok beszélni. Ugye a program futás alatt álló példánya az a folyamat, tehát miután van egy programunk a háttértáron, ezt elindítjuk, elkezd futni a rendszerben, ezek után nevezzük ezt a futás alatt álló példányt folyamatnak. Folyamatokat alapvetően kétféleképpen indítanak a Unixos rendszerben. Egyrészt a rendszer indulásakor elindulnak kernel felhasználói folyamatok, elindulnak olyan rendszerfolyamatok, amelyek a normális működésre szükségesek, hálózatkezelés, naplózás, felhasználókkal kapcsolatos folyamatok. és maguk a felhasználók is, miután bejelentkeznek egy ilyen gépre, elindíthatnak saját maguk folyamatokat, akár a grafikus felületen, akár a karakteres felületen parancsok kiadásával. Lehetőség van arra is, hogy bizonyos folyamatok akkor induljanak el, ha bizonyos szolgáltatásokra szükség van. Tehát egy számítógépen, mondjuk például egy FTP szerver, az jellemzően nem fut folyamatosan, de azt szeretnénk, hogyha valaki szeretne erről a szerverről FTP-vel valamit lemásolni, akkor ez a szerver elinduljon. Ezek az úgynevezett igény szerinti szolgáltatások, amelyek egy külön kategóriát képeznek a Unix-ban. Most akkor megpróbálok bemutatni egy rövid kis demót. Itt van néhány virtuális gép, amit használni fognak majd a Méréslabor 4 című tájban is egy fél év múlva. Hát itt, amit most látnak, ez éppen az egyik ilyen virtuális gépnek a BIOS indulás utáni első állapota, ez az úgynevezett bootloader, tehát az a program, amelyik azért felel, hogy az operációs rendszert betöltse. Ezt itt éppen úgy hívják, hogy GRUB. A mai Linuxokban ezt a bootloadert használják általában. Itt ennek van egy nagyon egyszerű kis felülete, amin keresztül lehet ennek a bootloadernek különböző paramétereit állítani. Itt lehet látni azt, hogy ez az első sor, amire most kattintottam egyet, pontosabban leütöttem az E billentyűt, az Edit billentyűt. Ez a rendszernek az alapindító parancsa. Ennek nem mennék bele a részleteibe, itt megvan az az eszköz, ahonnan betölti, és itt a következő sorban lehet látni a kernel paramétereket, tehát itt az, hogy be kell tölteni a kernet, és ennek mindenféle paramétereket átadni. Oké, mivel elég sokat beszél egy Linux kernel bootolás közben, ezért általában az alap Unixok úgy érkeznek, hogy ez a bizonyos quiet opció, amit most bekapcsoltam, ez be van kapcsolva, amit most megtettem. És hogyha elindítjuk a bootolás folyamatát, akkor lehet látni azt, hogy néhány kernel üzenet megjelenik, és aztán kis türelem után megjelenik egy középen, néhol színes, néhol csak valamilyen egyéb módon kiemelt szöveg, hogy elindul a normál bootolási folyamat. Ez az első pillanat, ahol egy felhasználói folyamat elindult, egy speciális folyamat az init, amiről később fogok majd beszélni. Itt látszik azt, hogy a logikai köteteket csatol, és itt most kiírta azt, hogy a CentOS 5.4, az a Red Hat Enterprise Linuxnak egy klónja, erről beszéltem már a vezető előadáson, most elindult. Hát amit itt lehet látni, ez a sok oké és előtte a szöveg, ebben nem kell semmit megegyezni, csak annyit, hogy ezek azok a folyamatok, amelyek a rendszer induláskor elindulnak. Hát itt, ha valaki gyorsan tud olvasni, látja, hogy vannak olyan folyamatok, amiket talán felismer, mondjuk egy hálózat interfésznek a konfigurálása. Itt már tovább is léptünk ezen, és ez a telepítés utáni első lépés, amikor beállíthatjuk egy néhány alapvető paraméter, tehát az autentikáció, tűzfalat, hálózatot és így tovább. Ezzel most ne is foglalkozunk tovább. Jó, tehát rendszerinduláskor elindul már néhány folyamat. Nem olyan nagyon sok, de azért, ha valaki megnézi azt, amikor elsőként bejelentkezik egy ilyen Unixos gépre, hogy hány folyamat fut már, azért nem szabad azon csodálkozni, hogy ezek ilyen százas nagyságrendben is vannak, de mondjuk mindenképpen több tizen vannak azok a folyamatok, amelyek már elindultak a rendszerindulásakor. És ezek után, hogy a felhasználó, amikor bejelentkezik, például egy grafikus felületen, ez a folyamatok garmadáját indítja el, tehát egy ilyen grafikus bejelentkezés önmagában legalább 30-40 újabb folyamatot jelent, és aztán jönnek azok a folyamatok, például egy felhasználónak a böngészője vagy e-mail programja, amit azért indít el, hogy a normális tevékenységét végezze. Tehát ugye ahhoz, hogy eljussunk addig a pontig egyáltalán, hogy egy felhasználó használhassa a gépet, már nagyon sok olyan folyamat elindul, amely ilyen-olyan tevékenységet ellát a kernelünkben. Ugye ezeknek a folyamatoknak a kezelésének néhány parancsát listáztam ezen a fólián ki. Egyrészt a folyamatok lekérdezésére, hogy milyen folyamatok futnak az operációs rendszerben, szolgál ez a bizonyos PS parancs.
Gyert, megnézem azt a szájtot.
Pillanat. Jó, tehát most elindítottam egy terminált. Beírom azt, hogy PS, ez az alapparancs, folyamatok listázására, ez meglepő módon nem fog sok folyamatot listázni. Azt mondja, hogy fut egy BES nevű folyamatom és egy PS nevű folyamatom. A PS az egyértelmű, ugye ez az a parancs, amit most kiadtam, ez is elkezdett futni és tud magáról. A BES az pedig egy úgynevezett shell program, amelynek az a feladata, hogy egy ilyen terminálban az én parancsaimat fogadja és végrehajtsa. Ugye a szemlátomás ez nem lehet az összes parancs, ami, vagy összes folyamat, ami fut éppen a rendszerben, annak a kiistázására opciókat kell megadnunk ennek a PS nevű parancsnak. Szokásosan a -EF vagy az AXU nevű opciókat, de a -EF-et, ha megjegyzik, az bőven elég, csak gyakorlati példaként megadva, már mindjárt elég sok folyamatot fogunk látni. Ugye ennek a listának néhány oszlopáról szeretnék beszélni. Az első oszlop a folyamatot futtató felhasználó, a második oszlop egy folyamatazonosító, utána a folyamatnak a szülő folyamata, annak az azonosítója, utána néhány ilyen futási paraméter, és a legvégén lehet látni azt a parancsot, amit a folyamat futtat. Tehát a legelső sorban azt látjuk, hogy egy init nevű folyamat fut, ennek a process ID az 1-es, ez szokásos a Unix-okban, hogy az a folyamat, amely minden más folyamat elindításáért felel, és általában felügyeli a rendszerindulást, a rendszer szolgáltatások működését, ezt initnek vagy 1-es azonosítói folyamatnak szokás nevezni. És hát utána itt van jó néhány további, ezek néhány, hát ezek közül majd meg fogunk nézni, de hát lehet látni azt, hogy éppen most a laptopomon fut jó néhány folyamat, akár 100 is. Jó, tehát az a PS parancsa lehet kiistázni a folyamatokat. Vannak ennek kicsit ügyesebb változatai is. Karakteres terminálon szokták még használni a PS helyett a TOP nevű parancsot, amelyik arra való, hogy a folyamatok futását folyamatosan nyomon kövessük, és van ennek egy grafikus változata is, amelyik szintén egy ilyen, ugye Windowsban talán mindenki ismeri a Process Explorer-t, amiről volt már itt szó, vagy mondjuk a Windowsnak a normál task menedzserét. Tehát amiben lehet látni az összes folyamatot, ezeket lehet vezérelni és így tovább. Tehát vannak ezeknek a parancsoknak ilyen grafikus vagy kicsit ügyesebb változata is. A folyamatok vezérlésére ugye egyrészt a felhasználó felületükön keresztül van lehetőség, tehát mondjuk leállítani és így tovább. Másrészt pedig jelzéseket küldhetünk a folyamatoknak, ezekről lesz majd szó a későbbiekben. A Unixban a kommunikációnak az egyik formája, amikor például a felhasználó is kommunikálni szeretne egy folyamatával, nem a normál felhasználói felületén, hanem a kernelen keresztül, az úgynevezett jelzések. Itt lehet látni néhány jelzést. Egyrészt, hogyha egy folyamatnak nyomunk egy Ctrl-C-t, tehát miközben futtatjuk egy terminál labajobb és nyomunk egy Ctrl-C-t, az egy jelzés a folyamat számára, amit a kernel közvetít, ugye ez jellemző annak a jelzés, hogy legyen szíves, álljon meg. A Ctrl-Z egy másik jelzés, ez a felfüggesztésnek a jelzése, erről kicsit később fogok majd beszélni. Amikor egy folyamatot szeretnénk valamennyi időre kivonni az ütemezés alól, és azt szeretnénk, hogy egy folyamat egy pihenjen egy ideig, és ne is fusson, ilyenkor egy felfüggesztett állapotba helyezzük ezzel a Ctrl-Z nevű jelzéssel. Ezeknek a jelzéseknek a billentyű kombinációban általában kevés jelzésnek van billentyű kombinációja, általában parancssal szoktuk ezeket a jelzéseket elküldeni, amire a kill nevű parancs szolgál. Ez nem arra szolgál, hogy megöljünk egy folyamatot a nevétből eltérően, hanem arra, hogy jelzést küldjünk neki. Ennek a kill nevű parancsnak meg lehet adni egy jelzést, és a folyamatnak az azonosítóját, ezt a bizonyos pidet, amit itt az előbb láttak a listában, és ezt a jelzést elküldi a folyamatnak. Tehát mondjuk egy kill-9 az éppen egy ilyen interrupt jelzés a folyamatnak, kill-9 és pid, ez azt jelenti, hogy azt a folyamatot szeretnénk leállítani. És még egy parancsot szeretnék kiemelni, a folyamatoknak van prioritása, az ütemezés résznél ezt majd megnézzük részletesen. A prioritásnak bizonyos összetevőit a felhasználó tudja állítani. Hasznos parancs ezért, hogyha olyan folyamatot szeretnének futtatni, amelyik nagyon sokáig tart, viszonylag sok processzoridőt felemészt, érdemes a prioritását állítani, magyarán valahogy kicsit csökkenteni az ő prioritását. Erre szolgál ez a Renice nevű parancs, amivel a normál felhasználó az csökkentheti a prioritást, a super user rendszergazda felhasználó pedig növelheti a folyamatok prioritását. Hát ez hasonló Windowsban is biztosan ismerik, ennek a lehetőségét, ott a grafikus felületen keresztül egy folyamatnak lehet állítani a prioritását, hogy normális, normális fölötti, vagy normális alatti. Hát itt a normál felhasználók azt tehetik meg, hogy egy normál prioritás szintű folyamatot csökkentenek, tehát lentebb veszik a prioritását, és azt mondják, hogy nem olyan fontos. Jellemzően még egyszer mondom, aki olyan folyamatot futtat, ami nagyon sokáig szokott tartani, akkor célszerű ezt használni, ezt a parancsot annak érdekében, hogy a többi felhasználó ne szenvedjen nagyon az önök folyamatának a CPU igényétől. Kicsit nézzük bele abba is, hogy kernel szinten mit kell tudni a folyamatokról. Ugye itt erről volt már szó korábban. A bevezető eladáson már röviden, amikor a Unix szerkezetéről beszéltem, mondtam azt, hogy a folyamatok, ezek a kis krumplik ott az ábrán, ezek a kernellel az úgynevezett rendszerhívás interfészen keresztül kommunikálnak. Tehát a felhasználók folyamata és a rendszer, és a kernel viszonyában a rendszerhívás interfész jelenti a kapcsolatot. Azon keresztül tudnak a folyamatok a kerneltől szolgáltatásokat kérni, azon keresztül értesülnek kernel eseményekről és így tovább. Tehát a folyamatok alapvetően ugye a kerneltől teljesen külön választva működnek. Az elméleti részben is, erről sokat beszélt már a Kovácsai Tamás, hogy egy operációs rendszernek alapvető feladata az, hogy elszeparálja a folyamatokat egymástól és persze a saját kernelétől is. Igyekezzen ezáltal a rendszernek a védettségét növelni, tehát hogy egy folyamat ne okozhasson olyan galibát, amely más folyamat működését vagy akár a teljes gép működését befolyásolja. Ezért a folyamatokat teljesen elszeparáljuk a kerneltől. A Unixban ezt két területen is meghatározzuk. Egyrészt az úgynevezett végrehajtási módban, tehát hogy mi a különbség akkor, amikor a kernel a saját feladatait hajtja végre, és mi a különbség akkor, amikor a folyamat hajtja végre a saját feladatait, tehát az a program, amit mondjuk elindítunk egy webböngésző, a tevékenységének egy részében azt csinálja, amit neki ténylegesen kell, tehát például valamilyen weblapot, HTML kódot értelmezés az alapján megjelenít. Másrészt pedig vannak olyan tevékenységek, amelyek ahhoz kellenek, hogy ezt a feladatát végrehajtsa, hálózati kommunikáció, fájrendszer műveletek és így tovább, ezek kernel tevékenységek. Tehát a végrehajtási mód hogy azt fejezi ki, hogy kinek a feladatait, vagy kinek céljából kinek a célját hajtjuk végre. Másrészt pedig a kontextus, tehát az a környezet, amelyben végrehajtjuk a utasításokat, ez is különbözik a kernelben és a folyamatokban. Ugye a folyamat kontextusban azokkal az utasításokkal, azokkal az adatokkal dolgozunk, amelyek alapvetően a folyamat célját szolgálják, kernel kontextusban pedig kernel feladatokat hajtunk végre. Most Unixban kétféle folyamat futási mód található, van az úgynevezett kernel vagy védett mód, és van a felhasználói vagy szabad mód. Ugye ez lényegében az elméleti részben is említett, hogy a processzorok védelmi szintjeinek felel meg. A Unix a több processzor védelmi szint közül kettőt használ, ezt a védett és a felhasználói szintet. A védett módban zajlanak a kernel tevékenységek, tehát minden olyan dolog, amit csak, tehát minden olyan kernel tevékenység védett módban zajlik, mint a fájl megnyitás, hálózati kommunikáció és így tovább. A felhasználói módban pedig a programnak a saját programkódját hajtjuk végre. Környezetből is kétféle van. Van egyrészt a kernel kontextus, vagy rendszer kontextus, néha is szokták hívni, hogy megszakítás kontextus. Ebben a kernel a saját feladatainak ellátása a szükséges adatokat látja. Tehát például, amikor érkezik egy hardware megszakítás, a hardware megszakításnak a kezelése kernel kontextusban zajlik. A folyamat kontextus az az a kontextus, amikor a folyamattal kapcsolatban hajtunk végre tevékenységeket. Ugye ez nem ugyanaz, mint a futási mód. Lehetséges az, hogy bizonyos tevékenységet kernel módban hajtunk végre, de folyamat kontextusban. Amikor hozzá kell férnünk egy folyamatnak a futási adataihoz, programszövegéhez, a veremhez, a virtuális memóriájához, a programnak az adminisztratív adatait kezeljük, ezek folyamat kontextusban találhatóak. Egy kis ábrán, ha összefoglaljuk ezt, akkor ugye most ezt a síkot négy részre osztottam mód és kontextus szerint. Balra található a felhasználói mód, jobbra található a kernel mód, és fölül található a folyamat kontextus, lent pedig a kernel kontextus. Ugye felhasználói módban és kernel kontextusban a program saját utasításait hajtjuk végre, és nyilvánvalóan a programnak a saját adataival dolgozunk. Ennél fogva felhasználói módban és kernel kontextusban nincs értelme beszélni semmiről, hiszen mi lehet az a tevékenység, amit egy normál program végrehajthat a kernel kontextusában, ez nyilvánvalóan nem lehetséges. Amikor egy folyamat végrehajt egy rendszerhívást, akkor a folyamat módból, vagy a felhasználói módból átlép a kernel módba, hiszen a rendszerhívás belsejében olyan tevékenységeket szeretne végrehajtani, beolvasni valamit egy fizikai eszközről, hálózatról, más folyamattal kommunikálni, elindítani egy másik folyamatot és így tovább, amelyhez kernel utasítások végrehajtása tartozik. Ezért a jobb felső térrészbe azt írtam, hogy rendszerhívások végrehajtása, tehát felhasználói kontextusban, vagy folyamat kontextusban és kernel módban ezek a tevékenységek zajlanak. És nyilván vannak olyan rendszerfeladatok, amelyek a kernel kontextusában és kernel módban hajtódnak végre, ilyen, ahogy már említettem, például a megszakítások kezelése, vagy mondjuk a kernel folyamatok. Világos ez mindenkinek, tehát a folyamat kontextus futási mód különbség? Igen? Ugye, tehát a kernel mód az azt jelenti, hogy olyan utasításokat hajtunk végre, amelyek privilegizált utasítások, például hogy eszközt kezelünk, vagy hozzányúlunk a háttértárhoz, és onnan valamit beolvasunk, valamit kiírunk. Ilyen utasításokat egy felhasználói módban futó folyamat nem hajthat végre. Hiszen, hogyha felhasználói módban hozzáférne például egy hardwarehez direkt módon, az azt jelenti, hogy felborítaná a teljes rendszernek, felboríthatná a teljes rendszer működését. Tehát a felhasználói mód és a kernel mód közötti átmenet, ezt mindjárt elmondom majd részletesen, röviden arról szól, hogy átlépünk egy védett módba, amikor olyan tevékenységeket is végrehajthatunk, amit egyébként tilos. Ezt szeretném, hogyha mindenki megérteni ezt az ábrát, és minden negyedét érteni ennek a síknak, hogy miért szerepel ott az a szöveg, ami szerepel, ha esetleg valakinek nem világos, nyugodtan kérdezzenek. Minden évben szoktunk ilyen jellegű beugró kérdést feltenni, hogy mondjuk milyen tevékenység zajlik felhasználói módban és kernel kontextusban, és minden évben sikerül valakinek ide valamit írnia, azon kívül is semmi. Tehát azért szeretném, hogyha ezt tényleg megértenék. Vagy másik tipikus beugró kérdés szokott lenni az, hogy milyen módban és kontextusban zajlanak a rendszerhívások, és itt a helyes válasz az, hogy kernel módban és folyamat kontextusban. Aki csak az egyiket írja le, hogy mondjuk kernel módban, az nem válaszolt a kérdésre, hiszen nem csak azt kérdeztük, hogy milyen módban, hanem azt is, hogy milyen kontextusban. Jó, hogyha ez világos, akkor kicsit beleugrunk ennek a részleteibe. Tehát a következő néhány fólián arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is történik ez a módváltás a Unix-ban. Tehát ugye arról van szó, hogy egy folyamat szeretne végrehajtani valamilyen olyan tevékenységet, amit neki, mint folyamatnak nem szabad végrehajtania normál folyamat módban, ezért kernel módba szeretne váltani. Tehát a felhasználói mód és a kernel mód közötti átmenetről szeretnék egy picit beszélni. Ugye, amikor a folyamat mondjuk azt mondja, hogy olvassunk be egy fájlból valamit, meghívja a read rendszerhívás, vagy egyáltalán csak nyissunk meg egy fájlt, ez open rendszerhívás, vagy kérdezzük le a pontos időt, mennyi az idő, mi van a fali órán, akkor egy rendszerhívást hajt végre. Hogy ez a rendszerhívás végrehajtása, ez látszólag a folyamat számára olyan egyszerű, hogy meghív egy függvényt. Ugye azt mondja, hogy open, read, write, vagy get time of day, vagy valamilyen függvényt meghív. Valójában azonban egy sokkal bonyolultabb tevékenység zajlik le, nem egy egyszerű függvényhívás. Ugye egyszerű függvényhívás zajlana le, akkor nehéz lenne a processzor állapot átmenetét levezérelni, tehát az, hogy ő felhasználói módból egy védettebb módba kapcsoljon. Tehát a folyamat meghívja a meghatározott rendszerhívást, ami látszólag úgy néz ki, mint egy egyszerű függvényhívás, de valójában sokkal bonyolultabb dolgok zajlanak a háttérben. Ugye emlékeztetőül van nekünk itt egy rendszerkönyvtár interfészünk is, itt az ábra bal felső részén. Ugye ebben már említettem, hogy olyan eljárások vannak, amelyek megkönnyítik a folyamatok életét, de nem a kernel részét képezik. Na, de a rendszerkönyvtárak egyikét úgy hívják, hogy libc, ez a Standard C Library, és jelen esetben a klasszikus Unix-okon ez a libc felel azért, hogy azt a rendszerhívást, vagy azt a függvényhívást mondjuk, hogy read, ő leképezi arra a mechanizmusra, amin keresztül átlépünk kernel módba. Ugye a libc-nek van egy implementációja erre a, erre a rendszerhívásra, tehát mondjuk arra, hogy open read write ezekre. Ennek az implementációnak a belsejében található egy speciális utasítás, amit általában úgy szoktak hívni, hogy syscall utasítás. Az, hogy ez micsoda konkrét, ez hardware-től függ, van olyan hardware, ahol ezt trapnek hívják, van ahol syscallnak, valahol syscenternek, és így tovább. Ez az utasítás az, amelyik ténylegesen előidézi majd az üzemmódváltást. Ez egy speciális megszakítás, megszakítás generál, amit, ami annak az eredményeképpen a CPU átlép védett módba, és a kernel pedig kezeli ezt a megszakítást. Ugye a kernel, amikor kezeli ezt a megszakítást, akkor bizonyos beállítások szükségesek, tehát elmenti a programnak, elmenti a CPU-nak bizonyos regisztereit azért, hogy a folyamat futása visszaálljon majd a megfelelő állapotba, tehát a programszámlálót, a stack pointert, átváltja a stacket is a felhasználói, vagy folyamat stackről a kernel stackre, és utána elkezdi a rendszerhívás végrehajtását. Ugye ez az a pont, amikor ténylegesen annak a read rendszerhívásnak az utasításai elkezdenek végrehajtódni. Miután a rendszerhívás lefutott, a kernel visszatér a megszakításból, erre ismét van egy ilyen speciális hardware-függő konstrukció, a CPU visszavált felhasználói módba, és a libc pedig visszatér ebből a függvényhívásból, amit a felhasználó kiadott. Tehát amit ebből az egész történetből lehet látni az, hogy egy megszakítás történik. Ugye említette már a Kovácsai Tamás is az elmélet előadásokon, hogy a modern operációs rendszerek megszakítás vezéreltek. Hát ez egy példája ennek. Tehát történik egy megszakítás, aminek hatására a processzor is védelmi szintet vált, és a kernel végrehajthatja a védett tevékenységet. Most ebből azt lehet látni, hogy ez egy viszonylag bonyolult folyamat, tehát látszólag egy programozó számára egy olyan utasítás kiadása, hogy read vagy get time of day, ez egy, úgy tűnik, hogy egy nagyon egyszerű tevékenység, hiszen például a get time of day-nél semmi másra nem vagyok kíváncsi, csak valamilyen hardware órának az értékére. Ez látszólag egy nagyon egyszerű tevékenység, valójában azonban a klasszikus rendszerekben ez látszik, hogy egy viszonylag bonyolult folyamatot eredményezett, jó néhány rendszerhíváson keresztül, vagy jó néhány lépésen keresztül jutottunk el odáig, hogy azt az egyszerű, mondjuk szép nagy integer számot visszakapja a folyamat. No, nézzük meg ennek egy-két gyakorlati példáját. Hát a következőben szeretném bemutatni ezt a folyamatot, pontosabban nem magát a folyamatot, csak azt, hogy egy felhasználói folyamat hogyan hív meg egy rendszerhívást, vagy egyáltalán milyen rendszerhívásokat hív meg néhány példán keresztül. Amit használni fogok, az egy est-résznő parancs, ez általában része a standard Unix-oknak, de ha nincs is telepítve, az alapcsomagkezelővel könnyen telepíthető. Ez arra alkalmas, hogy egy folyamat futását kövessük, megnézhessük benne, hogy milyen rendszerhívásokat hajt végre, azokat milyen argumentummal, milyen értékek jönnek vissza, és így tovább. Erről bővebb információt a man est-rész nevű parancssal lehet szerezni, ez példákat is bemutat. Talán említettem már, hogy a Unix-ban a tájékozódásnak az alapparancs az a man, tehát ha bármiről, valamilyen parancsról szeretnék azt tudni, hogy hogyan működik, milyen opciói vannak, milyen példákat lehet esetleg elolvasni vele kapcsolatban, akkor a man parancsal lehet ezt megtudni. Tehát ha valaki beírja, majd otthon, a Nátán kipróbálja ezeket a példákat otthon is, hogy man est-rész, akkor elolvashatja ennek a parancsnak az opcióit. Itt néhányat használni fogok, azoknak elmondom majd a jelentését, és példákat is talál. Egy későbbi előadáson egy másik, ennél sokkal összetettebb rendszerről is fogunk majd beszélni, ez a Solaris D-Trace nevű rendszer, amely egy komplex monitorozó mérőrendszer a kernelnek a megfigyelésére. Ezekről majd Fischer Erik fog beszélni, aki sajnos nem tudott a múltkor eljönni az előadására, ami megbetegedett, de igyekszünk valamikor beütemezni a közeljövőben az ő előadását. Na hát nézzünk meg néhány példát. Először két kis egyszerűbb példát szeretnék mutatni. Az egyikben azt nézzük meg, hogy egy parancs milyen rendszerhívásokat hajt végre, a másikban pedig egy rendszerhívást fogunk majd egy kicsit jobban megnézni. És aztán majd szünetet is tartunk. Oké. találtam a jelszót. Nem is azt akartam használni. Oké. Negyed óra technikai szünetet tartunk, és akkor utána fogok majd a demókkal jelentkezni, jó? Tehát ugye egy egyszerű kis PS parancsot már megnéztünk itt az elő, most nézzük meg, hogy ez a PS, ez milyen rendszerhívásokat hajt végre. Ugye az S-trace nevű parancsot fogjuk használni. Az első használati módja az lesz, amikor egy táblázatban kilistázza majd azt, hogy milyen rendszerhívásokat hajtott végre a folyamat, melyik rendszerhívás mennyi időt vett igénybe. És itt lehet látni azt, hogy a táblázatnak az eleje az érdekes. Ugye a PS nevű parancs azzal, hogy lefuttattam, tehát csak annyit mondtam, hogy PS, ugye ez kilistázta ezt a bizonyos néhány sort, hogy bas, STC, PS. Lefuttatott 379 darab open rendszerhívást, 193 darab stat rendszerhívást és 375 darab read rendszerhívást. Most ez elég furcsának tűnik első ránézésre. Ugye azt szerettem volna megtudni, hogy milyen folyamatok futnak az aktuális terminálon, és ennek a parancsnak a végrehajtásához hát 700 darab fájlművelet, vagy még sokkal több, ha még a statot is beleszámolom, tehát lassan 1000 darab fájlművelet volt szükséges. Mi köze a PS-nek a fájlműveletekhez? De esetre ezen a kis kimeneten lehet látni azt, hogy jó néhány más műveletet is végrehajtott még, ezekkel részletesen nem fogunk foglalkozni, de azért mégis érdekes ez, hogy a PS, a folyamatok, futó folyamatok listázása az alapvetően fájlműveletekkel dolgozik. Nézzük meg, hogy mikkel is pontosabban. Ha kitöröm ezt a mínusz C-t innen a sor elejéről, ez azt eredményezi, hogy nem egy összefoglaló táblázatot fogok kapni, hanem szépen végigköveti a folyamatnak a futását, és szépen sorba listázza a rendszerhívásokat. Na nézzük meg ezt. Hát ez elég ijesztőnek tűnik. Nézzünk bele csak egy részletébe. Vagy nézzük meg a végét, mert ott lehet is látni valamit, amit kiírt. Nézzünk meg egy ilyen sort. Ugye itt három rendszerhívást látunk, egy open rendszerhívást, egy readet és egy closed. Ugye, amit ebből lehet látni, az, hogy az open rendszerhívás az megnyit a file rendszerben egy per proc per valami szám per státusz nevű fájlt. Ezt elárulom, mert majd később a fél év végén lesz szó, hogy a Unix-ban a kernel adatstruktúrák jelentős részéhez hozzá lehet férni a fájlrendszeren keresztül is. Tehát ahhoz, hogy valaki a kernelben körbenézzen a Unix-ban, ehhez nem kell más tennie, csak a megfelelő könyvtárba belépni és a megfelelő fájlok tartalmát kiírni, nyilván megfelelő jogosultság esetén. Ez az interfész ráadásul arra is alkalmas, hogy a kernelnek a működését befolyásoljuk, tehát amennyiben rendszergazda jogosultsággal rendelkezünk, úgy ezen fájlrendszer interfészen keresztül a kernel adatstruktúrákat még módosítani is lehet. Amit itt látunk az az, hogy egy per proc per szám per státuszfájlt megnyitunk, ez nem más, mint a kernelben egy adott azonosító folyamatnak a státusz leírója. Tehát ugye ez a PS, ezt úgy is szokták egyébként hívni, hogy proc PS, azért ezt a nevet szokták használni, mivel a proc fájlrendszert használja, tehát ezt a bizonyos speciális interfészt a kernel adatstruktúrákhoz. Nem vacakol azzal, hogy a kernelnek ismerje a táblaformátumait, vagy egyáltalán azt, hogy hogyan kell hozzáférni a folyamatok adataihoz, hanem egyszerűen ezt a fájlrendszer interfészt használja, kiolvasja ezt a státusz értéket, itt lehet látni azt, hogy olvas belőle valamit, itt lehet látni, hogy ez például éppen a sendmail nevű parancs, amelyik éppen alvó állapotban van. És utána szépen bezárja ezt a fájlt. Ugye itt ennek az open rendszerhívásnak a visszatérés értéke az 5-ös, ez a file descriptor, amivel itt szépen bezárja ugyanazt. Hát azt lehet látni, hogy ez a PS parancs ez nem csinált mást, mint végigolvasgatta a per-proc fájlrendszernek egy meghatározott részét. Itt lehet látni szépen sorba az azonosítókat, amiket tehát a processzeket, amiket megismert. És ezek közül kilistázta számomra azt a néhányat, amelyik ténylegesen az én terminálomhoz kapcsolódik. Nézzünk meg egy másik rendszerhívást is, pontosabban egy másik folyamatot is. Ehhez ezt a virtuális gépet fogom használni, tehát ez a méréslabor 4-nek a virtuális gépe. Hoppá, nem ezt akartam, hanem ezt. Ez a méréslabor 4-nek a virtuális gépe, ezt az internetről is le lehet tölteni, vagy általában aki egy tetszőleges CentOS 5-ös imidzset valahonnan beszerez, akár VMware-hez, akár más rendszerhez, az nyugodtan kipróbálhatja otthon is ezt, amit mutatni fogok. Elindítok egy böngészőt, egy Firefox böngészőt, és belenézünk abba, hogy ez a Firefox az mit csinál. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy megtudjuk ennek a Firefox böngészőnek a process azonosítóját, ezt a bizonyos PID-et, ezt úgy tudjuk meg a legegyszerűbben, vagy az egyik egyszerű módon, hogy a már ismert PS parancsnak a kimenetét átirányítjuk egy másik parancsba. A Unix-ban ez a függőleges vonal, ez az átirányításnak a jele, ez azt jelenti, hogy az egyik folyamatnak a kimenetét beirányítjuk a másik folyamat bemenetébe. Itt most a grep nevű parancsnak fogjuk ezt megadni bemenetként, a grep az arra való, hogy keresgéljünk a bemenetén. Azt mondjuk neki, hogy grep Firefox. Ez kilistázott három sort, ezek közül egyik az, amire nekünk szükségünk van. Ugye a Firefoxnak van egy indító scriptje, ez nem érdekes, itt van maga a Firefox bináris. A harmadik pedig éppen az a parancs, amit én kiadtam, a grep Firefox. Tehát erre a számra van a szükségünk, amelyik a Firefoxnak a process azonosítója. És utána azt mondjuk, hogy strace minusz c, ismét csak egy összefoglalót szeretnénk kapni, minusz p és 2790. Hát ez most hozzácsatlakozott ehhez a Firefoxhoz, most annyit csinál, hogy csak mondjuk megnyitok egy weboldalt, ha működni fog a hálózata, ha nem működik a hálózat, akkor majd improvizálunk. Oké, bejött egy weboldal, le is állítjuk a megfigyelést, listázzuk ki, milyen, mit csinált a Firefox. Hát nem meglepő módon rengeteg fájlműveletet látunk itt az elején. Hát ezt, hogy betöltöttem egy lapot, ez eredményezett néhány ezer fájlműveletet. Ugye a poll az arra szolgáló rendszerhívás, hogy azt figyelje egy folyamat, hogy egy adott file descriptoron van-e új adat, tehát hogy történt-e ott valami. A read és a write az ír és olvas, most nyilván ő itt írt valamit a cache-be, vagy írt valamit a kijelzőre, és így tovább, ez nem érdekes, olvasott valamit. Ami érdekes esetleg itt, az az, hogy mindeközben 3376-szor lekérdezte, hogy mennyi a pontos idő. Azért ez egy kicsit meglepő. Mutatok egy másik példát is. Ugyanezt a Firefox böngészőt fogom megint megfigyelni, de ezúttal egy üres lapon. Elindítom a megfigyelést, kicsit mozgok itt az egérrel, leállítom a megfigyelést, mit csinált. Hát ez a kicsit mozogtam itt az egérrel, ez néhány száz fájlművelet, és megint 788 darab, mennyi a pontos időkérdés lefutatását eredményezte. Most a kérdés az, hogy mit csinál a Firefox a Get Time of Day-vel. Hát ezt a kérdést most nem fogom megválaszolni. Ami számunkra érdekes, mert ez a Firefox fejlesztőire tartozik, azt elárulom, hogy ez a Firefoxnak a 3.0-as változata, és a legújabb Firefoxok már nem fogják látni ezt az érdekességet, hogy ennyiszer meghívta a Get Time of Day rendszerhívást, de ebben a változatban még ez látható. De ez nem ránk tartozik. Ami ránk tartozik, az az, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, amikor egy böngésző egy üres lapon is képes, mondjuk itt ránézésre összeadom, 2000 darab rendszerhívást végrehajtani, miközben az egérrel mozogtam mondjuk 8 cm-t. Ugye ez azt jelenti, hogy a kernelnek fel kell készülni arra, hogy bizonyos rendszerhívásokat óriási tömegben fognak meghívni az alkalmazások. Most elképzelhetik azt, hogyha ezt most nem egy felhasználóval csinálom, és nem csak az egeret húzom odébb a képernyőn 5 cm-rel, hanem ne adj Isten, valaki ténylegesen használja ezt a gépet, ez itt óriási mennyiségű rendszerhívás hajtódik végre folyamatosan. Ugye visszatérve az előadás anyagunkhoz, ugye ezeknek a rendszerhívásoknak, ugye ez a másik példa, amit mutattam, ez pont a Firefoxnak a végre a nyomkötése volt. Ugye az rendszerírásoknak van egy overhead-je, ezt itt végignéztük az előbb, tehát a végrehajtási mód váltás, tehát az, hogy például az, hogy get time of day, csak annyit szeretnék megtudni, hogy mennyi a pontos idő, ez látszik itt ezen a fólián, hogy egy viszonylag hosszú lépéssorozat végeredménye, hogy a Firefox megtudja azt, hogy mennyi a pontos idő, most hagyjuk rá, hogy miért akarja ezt megtudni. A kernel szempontjából az az érdekes, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot felgyorsítani. Most nyilvánvalóan általában optimalizálják azt a tevékenységet, hogy egy rendszerhívást kiad egy folyamat, de azért mégis vannak olyan speciális esetek, amikor azért ki kell találni valami még jobbat. Úgyhogy erre szeretnék egy picit kitérőt is téve egy megoldást bemutatni. Ez a Unixoknak, a klasszikus Unixoknak nem része, amit itt el fog mesélni, ez a Linuxnak a 2.5 pont, nem tudom, hanyas kernelében jelent meg, és a mai kernelek, a mai Linux kernelek aktívan használják. Tehát alapvetően az a probléma, hogy vannak olyan típusú rendszerhívásaink, amelyeknek a működése nagyon egyszerű, hiszen azt megtudni, hogy mennyi a pontos idő, az egy megfelelő hardware kiolvasása. Ugyanakkor nagyon sok felesleges feladattal járnak, ugye interrupt, rendszerhívás, interrupt, kontextusváltás, és így tovább. Hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani? Tehát az, hogy a get time of day-nek a implementáció az úgy néz ki, hogy a libc-be belépünk, aztán megszakítást generálunk, kontextust váltunk, akkor kiolvasunk valami egyszerű numerikus értéket, és ugyanezen a lépcsőn visszasétálunk a felhasználói folyamatba. Próbáljuk meg ezt ezekben az egyszerű esetekben lerövidíteni az utat. Nyilván nem lehet akármikor leegyszerűsíteni ezt az utat, tehát itt alapvetően csak néhány rendszerhívásról fogunk beszélni, alapvetően ilyen egyszerű számok vagy azonosítóknak a lekérdezéséről, tehát mondjuk mi a folyamatnak az azonosítója, vagy a processzornak a lekérdezése, vagy a pontos idő lekérdezése. Itt alapvetően azt szeretnénk elkerülni, hogy ez a hosszú módváltás, ugye a felhasználói módból a kernel módba átváltás, ez végrehajtódjon ennek az összes lépése. Ha nincs ilyen módváltás, akkor lényegében ez tényleg egy egyszerű függvényhívás lesz. A felhasználói címtérben végrehajtjuk ezt a feladatot. Ugye nyilván ennek vannak előfeltételei. Ugye az a cél, hogy a hosszú interruptok, kontextusváltások helyett ez tényleg egy egyszerű függvényhívás legyen. Az egyik előfeltétele ennek az, hogy ha nem lépünk át kernel módba, védett módba, akkor nyilvánvalóan csak olyan tevékenységet szabad végrehajtani, amiben nincs kockázat. Tehát nem lehet olyan kernel tevékenységet delegálni felhasználói módban, ami esetleg biztonsági vagy megbízhatósági kockázatot eredményez, tehát hogy esetleg a folyamat valami nagy galátságot csinálhat. Most a pontos idő lekérdezésében olyan nagy galátságot nem lehet csinálni, úgyhogy ebben az esetben ezt megtehetjük. A másik előfeltétele ennek az az, hogy a felhasználó címterében elérhetőek legyenek azok a utasítások, elérhető legyen az a tevékenység, amit szeretnénk végrehajtani. Tehát a kernelnek azt a területét el kell tudnunk érni a felhasználói címtérben, amivel például a pontos időt lekérdezhetjük. Hát ennek az egyik megoldás az úgynevezett virtuális rendszerhívások a Linuxban. Ez nagyon leegyszerűsítve úgy működik, hogy a folyamat címterébe a kernel rendszerinduláskor beallokál egy speciális lapot, egy ilyen kernel lapot, amelyen azok a tevékenységek találhatóak, amit ilyen virtuális rendszerhívásban végre lehet hajtani. Ezek a biztonságosnak ítélt rendszerhívások érhetők el ezen a kernel lapon. A folyamatok, amikor szeretnék végrehajtani a get time of day rendszerhívást, ugyanúgy csinálják, mint egyébként, meghívják a get time of day függvényt, amit ugye a libc valósít meg, és a libc az, aki az néhány egyszerű parancssal az est rész mellett, az igazándiból azzal nem tudja ezt követni, hanem olyan parancsokat nézzen meg, amelyek alapvetően a dinamikus könyvtárak betöltésére szolgálnak. Az egyik ilyen parancs az LDD. Az LDD nevű parancssal meg lehet azt mondani, hogy egy programnak, a fájrendszerben lévő programnak milyen dinamikus könyvtár kapcsolatai vannak. Ha valaki az LDD nevű parancsot kiadja mondjuk a per bin per basra, tehát erre bizonyos shellre, tehát beírja azt, hogy LDD per bin per bas, akkor látni fogja azt, hogy a bas az milyen rendszerhívás könyvtárakat használ. És ebben lehet, hogy milyen könyvtárakat használ, és ebben lehet látni egy ilyen speciális, vagy némely Linuxon még két speciális bejegyzést is, amelyek erre a bizonyos speciális virtuális hívás interfészre utalnak. Ez a VDSO, és a másiknak a neve most hirtelen nem jut eszembe, mert megnézem. felírtam ide magamnak. Ez a Linux Gate, igen. Tehát a VDSO és Linux Gate ilyen megosztottat, ilyen shared library-ket lehet látni azokon a rendszereken, ahol ez a virtuális rendszerhívás működik. Egyébként a Get Time of Day-vel kezdődött az egész pont a 64 bites Linuxokon, ott okozott ez galibát, és akkor kezdtek ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hát jó néhány éve már. Na tehát amit most megnézünk részletesebben, ez a folyamatoknak a kontextusa, ez milyen részekből áll, mi található benne, egy picit beszélni fog ezeknek a, hogy mondjam, a részleteiről is. Ebben az operációs rendszerek nevű könyvben egyébként ez remekül le van írva, tehát a Unix folyamatok kontextusáról sokkal bővebben olvashatnak ebben a könyvben, mint amit az előadáson el fogok mondani. A tananyag az, amit az előadáson elmondok, de akit esetleg, akinek valamelyik rész nem világos, vagy szeretné pontosabban is megismerni, az nyugodtan nézze bele ebbe a könyvbe, és nézze meg ezt a részt. No, tehát ugye alapvetően arról szeretnék egy picit beszélni, a folyamatok kontextusában melyek azok az adatok, amelyek a kernel szempontjából érdekesek. Most nem fogok arról beszélni, hogy a programszöveg, adat, verem, stb. Mi a helyzet, vagy a hardware kontextusra sem szeretnék kitérni, ezekről korábban már volt szó. Most csak arra szeretnék koncentrálni, hogy a Unix-ban az adminisztratív adatok azok hogyan épülnek föl, amelyek a folyamatokkal kapcsolatosak. Az adminisztratív adatokat ketté szeretném választani. Egyrészt vannak olyan adatok, amelyekre akkor van csak szükség, amikor a folyamat ténylegesen fut. Tehát bent van egy lapja a memóriában, és éppen azon utasításokat hajtunk végre. Ezek azok a kontextus adatok, amelyeket a Unix-ban úgy hívnak, hogy azon a területen találtak, hogy U terület. Ez a folyamat címtérnek a része, tehát ezek olyan kontextus adatok, amelyek a folyamatnak a saját címterében elérhetők. A folyamat persze ez nem férhet hozzá, de az ő címterében megtalálhatók. De értelemszerűen, amikor a folyamatnak egyetlen lapja sincs a memóriában, tehát mondjuk minden a háttértáron található, a folyamat nem fut, akkor az itt található adatokhoz a kernel sem tud hozzáférni. Ez azt jelenti, hogy a folyamat címtérben lévő U területre olyan adatokat szoktak rakni, amelyekre ténylegesen csak akkor van szükség, amikor a folyamat fut. Ilyenek például hozzáférés szabályozási adatok, tehát ha a folyamat szeretne valamilyen tevékenységet végrehajtani, szabad azt neki, vagy nem szabad. Rendszerhívások állapotai, tehát végrehajt egy rendszerhívást, amiben éppen tartózkodik azzal kapcsolatos állapotadatok és azoknak az adatai. A nyitott fájl objektumok, ezek a fájlkezeléssel kapcsolatos adatok, most Unix-ban a fájlkezelést nagyon általánosan kell érteni, tehát minden, ami a fájlrendszer interfészen keresztül zajlik, ahhoz tartozik egy ilyen, minden egyes ilyen nyitott fájlhoz tartozik egy ilyen nyitott fájl objektum, amelyik ennek az adminisztrálására szolgál, ezek is a folyamatnak a címterében találhatók ezen a bizonyos U területen. És vannak egyéb ilyen számlázási, statisztikai és stb. Adatok. A másik tartomány az az, amiben olyan adatokat tárolunk, amire a kernelnek bármikor szüksége lehet. Ugye ilyenek például a folyamatnak az alapvető azonosító adatai. Tehát a folyamatnak például ez a bizonyos PID-je, a szülőazonosítója és így tovább. A folyamat ütemezésével kapcsolatos adatok, tehát mi a folyamatnak az aktuális futási állapota, mennyi a prioritása és így tovább. Prioritás kiszámításához szükséges adatai és így tovább. Itt találhatók memóriakezelési adatok is, tehát értelemszerűen az, hogy egy folyamatnak a lapjai, memória lapja éppen bent vannak a memóriában, vagy kint vannak a háttértáron, és így tovább. Itt találhatók meg az útterületek, a címe, stb. Tehát még egyszer, ez a másik halmaz, az úgynevezett proc struktúra, ez a process táblának egy eleme. Ez klasszikusan ez egy tábla volt, ténylegesen egy tábla, ma inkább egy ilyen kicsit bonyolultabb szerkezet, egy láncolatlista vagy valami más. Ez a kernel címterének a része. A kernel bármikor eléri ezeket az adatokat, annak érdekében, hogy például egy folyamatról tudjon dolgokat, azonosítóját ütemezni tudja, és így tovább. Van a kontextusnak egy harmadik része is, amit csak röviden szeretnék megemlíteni, a kernel szempontjából nem annyira izgalmas, de valószínűleg újdonság lesz, ezért szeretném elmondani. Ugye a Unix-ban van egy úgynevezett környezet, minden folyamatnak van egy környezete, és ezek a környezeti adatok képezik a folyamat kontextusának egy további részét. A környezeti adatok ezek általában egy tulajdonság értékpárok, tehát valamilyen tulajdonságnak, valami rövid névvel ellátott tulajdonságnak adunk valamilyen értéket. Ez lehet például az, hogy amikor a felhasználó bejelentkezik, hogy mi az ő neve. Lehet például az, hogy a felhasználó milyen terminált használ, annak a terminálnak milyen képességei vannak, mi a felhasználónak a selje, és így tovább. Annak a folyamatnak valamilyen néhány azonosítója is megtalálható a környezetben, ami éppen fut, és így tovább. Tehát olyan tulajdonságok ezek, amelyek minden folyamat számára, pontosabban egyes folyamatok számára jelentenek ilyen értékeket. A normál felhasználók a setenv export parancsokkal tudják ezeket állítani. Ez Unix variáns függő, hogy éppen melyik parancsot kell használni. Az egyik nagy családban általában a setenv parancsot szokták használni, a másik nagy családban mondjuk Linuxon, a bash alatt, ami gyakori shell, az export nevű parancsot szokták használni. Ezzel egyrészt lekérdezni is lehet, másrészt pedig beállítani is lehet ezeket a változókat. Amikor egy felhasználó bejelentkezik egy Unixos gépre, akkor egy ilyen környezet valamilyen értékre beáll. A bejelentkezés során sok ilyen környezeti változó értéket kap, és utána, amikor elkezdi futtatni a parancsait, akkor a parancsok, a folyamatok, ezek megöröklik ezeket a környezeti beállításokat. Tehát a folyamatok induláskor megöröklik ezeket a beállításokat a szülő folyamattól, például attól a sejtől, amiben a felhasználó kiadja őket. Ha a felhasználó beállít egy ilyen környezeti változót, akkor ezek után az elindított parancsai szintén megöröklik az így beállított új környezeti változót. Tehát bizonyos programoknak a működését befolyásolni tudják úgy, hogy beállítanak valamilyen környezeti változót, és utána elindítják a programot. Erre sok példa van, hát mondjuk aki csak a grafikus felülettel találkozik, ő nem igen fog ezzel foglalkozni, de egyébként a karakteres felületet használnak, sok példa van arra, hogy egy-két környezeti változó beállításával meg lehet változtatni egy folyamatnak a működését, egy parancsnak a működését. Na, térjünk vissza az adminisztratív adatokhoz. Néhányat szeretnék részletesebben is elmondani, a legfontosabbakat, amelyekre hivatkozni fogunk a későbbiekben. A folyamatnak az azonosítója, ez a process ID, vagy röviden PID. Ez egy egyedi szám, minden folyamatra egyedi. Egyes az initnek a PID-je, és így fölfele a következő folyamatok. Minden egyes új folyamat kap egy új azonosítót a kerneltől. A PPID az a szülő folyamat azonosítója. Majd látni fogjuk a későbbiekben, a Unixban ugye a fork rendszerhívás az létrehoz egy új folyamatot, de mindig egyértelmű az, hogy melyik folyamatnak ki a szülője, ezért a folyamatok általában, pontosabban a folyamatok mindig tudják az ő szülő folyamatoknak az azonosítóját, ez a bizonyos PPID érték. Az adminisztratív adatoknak a következő köre a folyamat állapotával kapcsolatos. Itt egyrészt meghatározásra kerül az, hogy milyen állapotban van éppen a folyamat, fut, alszik, stb. Ezekről fogok beszélni nem sokára. És itt vannak az ütemezéssel kapcsolatos információk, mennyi a folyamatnak a prioritása, processzor használata, az a bizonyos nice érték, amiről beszéltem az előző órán, amit a felhasználó adott hozzá, és így tovább. A folyamatoknak a hitelesítői olyan adatok, amelyek a hozzáférés szabályozással kapcsolatosak. Van egyrészt egy user azonosító, ez az UID, ez a futtató felhasználónak az azonosítója. A nulla az a rendszergazda, root vagy super user jogosultsági szint. A klasszikus Unixok a hozzáférési szabályozásban nagyon sokáig az UID egyenlő nullára teszteltek rengeteg tevékenységet. Tehát az, hogy egy felhasználónak mihez van joga, a klasszikus Unixban az UID egyenlő nullára szokás tesztelni. A modern Unixokban ennél bonyolultabb hozzáférés szabályozási rendszerek vannak. A GID az a csoportazonosító, az azt mondja meg, hogy egy Unix folyamatot futtató felhasználónak mi a csoportja, melyik csoportba tartozik. Bizonyos jogosultságokat csoport szerint ellenőrzünk, például a fájlok hozzáférését. Most ezeknek az azonosítóknak két párja van, van egy valós és van egy effektív UID és GID páros. Ezek alapvetően arra szolgálnak, főleg a régebbi Unixokban, a mai Unixokból igyekeznek kiirtani ezt a lehetőséget, de sokáig bizonyos tevékenységek végrehajtásához átmenetileg meg kellett engedni a felhasználónak azt, hogy ő kvázi szuper user jogosultságokat kapjon. Tehát például mondjuk ahhoz, hogy megnyisson, mondjuk elindítson valami olyan programot, amelyik megnyit egy hálózati portot egy olyan tartományban, ami egyébként védett tartomány, de egyébként ennek a programnak a működéshez szükséges, hogy ott megnyitson egy ilyen portot. Hát ilyen esetben megengedik a Unixok azt, hogy a felhasználó átmeneti időre egy emelt prioritási szintet kapjon. Ezeknek a leírására szolgál ez a valós, illetve effektív Az effektív az, amelyik ezt a emelt prioritási szintet tárolja. A fájl kezelésnél ki fogok majd arra térni, hogy a fájl rendszerben külön jelzik azt, hogy melyek azok a parancsok, amelyek tudják állítani ilyen értelemben egy felhasználók az effektív user ID-ját. Ezek az úgynevezett setuid fájlok. Ezek olyan parancsok, amelyeknek a magának a fájl tulajdonosának a jogosultságait fogja megkapni az a felhasználó, aki futtatni fogja ezeket a parancsokat. Ezeket még egyszer mondom, igyekeznek ugye a lehető legminimálisabb szinten tartani egy Unix-ban, mert nyilvánvalóan ezek biztonsági kockázatot jelentenek, tehát a Unix-okban a betöréseknek egy jelentős száma ilyen parancsokra vezethető vissza, ahol ez a bizonyos effektív és valós user ID-val lehet játszogatni. Úgyhogy ezt még nem sikerült teljesen eliminálni. Ha valaki megnéz most egy Unix-os rendszer, kilistázza a parancsokat, akkor látni fogja azt, hogy általában vannak ilyen setuides programok, ezeket igyekeznek a lehető legminimálisabb számúra korlátozni. További adminisztrátor adatok, memóriakezelési adatok, ezeknél ezeknek a részletes ismertetőjére az elméleti részben majd sor kerül. A Unix specialitásokat itt a fél év során nem tárgyaljuk, mert meglehetősen bonyolultak. Itt, amit csak kiemeltem, az a címleképezési térkép, tehát az, hogy milyen virtuális memória címen található lap, az volt található éppen a fizikai memóriában, vagy a háttértáron. Vannak kommunikációs adatok, már említettem a fájlleírókat, pontosabban a nyitott fájlobjektumokat, jelzésekkel kapcsolatos információk is itt találhatóak. Ezekről a későbbi előadáson fogok majd részletesen beszélni. És a statisztikai adatok, amikről a bevezető előadáson már beszéltem. És van néhány adminisztratív adat még itt, ha megnézik a könyvet, akkor még egy 6-8-at biztosan fognak találni, ezek a legfontosabbak, amiket itt kiemeltem. Hát ezzel nagyjából befejeztem a folyamatokkal kapcsolatos ilyen alapismereteket, tehát az, hogy milyen adatai vannak a folyamatoknak, futási mód, kontextus, amiről most szeretnék majd beszélni, még van rá idő, úgyhogy el is kezdjük. Amiről most szeretnék beszélni, ez a folyamatoknak az állapot átmeneti gráfia Unix-ban, tehát az, hogy a Unix folyamatok milyen állapot átmeneteken keresztül mennek. Ha úgy akarná a számítógépem is, hogy elindítja a slideshow-t. Ugye ez, amit itt látnak, ezt az ábrát, mindjárt majd betöltöm újra, ez talán már ismerős. Az elméleti előadáson volt már szó a... Jól haladunk. Igen. Tehát ez a folyamatok állapot, egyszerűsített állapot átmeneti ábrája, amit láttak már az elméleti előadáson Kovács Házi Tamásnál. Ugye itt kicsit csúnyában néz ki, mint nála. Itt alapvetően három állapotot különböztetett meg ő, ezt fogjuk majd megnézni picit részletesebben a Unix-nál. Futásra kész állapot, futóállapot és az eseményre várakozó állapot. A Unix-nál ezeket a lépéseket fogjuk létrehozni, vagy végignézni majd, amiket ide a fóliára fölírtam. Megnézzük azt, hogy hogyan kell egy folyamatot létrehozni. Alapvetően két rendszerhívás szolgál erre, a fork, ami létrehoz ténylegesen egy új folyamatot, és az exec, amely pedig egy új programkódot tölt be egy futó folyamat címterébe, tehát lényegében lecseréli a futó folyamatot egy másik programra. Megnézzük majd a futást és a várakozást, hogyan kell a processzort hozzárendelni a folyamathoz, elvenni, ugye ennek többféle oka lehet, és a leállással kapcsolatos specialitásokra is szeretnék majd kitérni. Hát itt egy kis ábra, ami csak egy picit bonyolultabb, mint amit láttak korábban. Ez a Unix folyamatoknak az egyszerűsített állapot átmeneti gráfia. Tehát a kiinduló állapot, amikor egy folyamat létrejön, ebből a futásra kész állapotba kerülnek a folyamatok, eddig ebben semmi újdonság nincs. A futásra kész állapotból kerülnek át ugye futó állapotba a folyamatok, itt azonban már látják azt, hogy a Unix-ban a felhasználó és a folyamat módtól függően kétféle futási állapot van. Az egyik a kernel módban fut állapot, a másik pedig a felhasználó módban fut állapot. Ugye amikor a futásra kész állapotból a kernel egy folyamatot futó állapotba ütemez, akkor ő belép kernel fut állapotba, és innen fog visszatérni felhasználó módba, tehát a felhasználói módban fut állapotába. és addig, amíg innen ki nem lép, akár saját elszántából, akár azért, mert a kernel átütemezi, vagy valamilyen hiba lép föl, addig ő felhasználói módban fog futni. Felhasználói módban futó állapotból kiléphet, mondjuk például azért, mert végrehajt egy rendszerhívást, ebben az esetben ugye átlép kernel módba. Ugye a rendszerhívások nagy része az valamilyen várakozási eseményt fog eredményezni, tehát mondjuk egy fájlból való olvasás, képernyőre írás, stb. Ez mind eredményezhet valamilyen várakozási eseményt, amikor átlép ide az alvó állapotba, ahonnan, ahogy az elméleti részben is szerepelt, visszalép a futásra kész állapotba és így tovább. Tehát ez a felső rész, ez még viszonylag egyszerű, annyi csak az érdekessége, hogy itt ugye külön választjuk a két futási módot, kernel és felhasználói módra. Hát a két újdonság az egyrészt itt található, ez a zombi állapot, másrészt pedig itt lent, ezek a bizonyos felfüggesztett állapotok, úgyhogy erről szeretnék egy picit beszélni. Kezdjük ezzel a bizonyos zombi állapottal. A Unix-ban, amikor a folyamat megáll, akkor ezt az eseményt a kernel szeretné a folyamat szülője számára is, a szülőjének is tudomására hozni. Ezért bevezettek egy speciális állapotot, amelyik pont azt fejezi ki, hogy a folyamat már leállt, nem fog tovább futni, de még a szülőt nem értesítették arról, hogy ez a folyamat ez megszűnt, esetleg gondoskodjon arról, hogy újra elindítsa. De például, hogyha írnak egy hálózati kiszolgált, mondjuk egy webszervert, hogy a webszerver a beérkező kéréseket úgy szolgálja ki, hogy elindít egy kliens folyamatot, a kliens folyamatnak átadja a kérés kiszolgálását, a kliens folyamat pedig megáll valamikor, akkor nem árt, hogyha értesül arról, hogy esetleg valamilyen hiba folytán állta, vagy a normál működés keretében. Ezért az a zombi állapot az addig áll fönt, amíg a szülő tudomásul nem veszi azt, hogy az ő gyerek folyamata megállt. Persze vannak, hogy mondjam, felelőtlen szülők, akik nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy a gyerek folyamatuk leáll, tehát egy szülő dönthet úgy, hogy őt nem érdekli az, hogy mi van a gyerekeivel. Ilyen esetben a zombi állapot hamar megszűnik. A zombi állapotban a folyamatoknak már semmilyen saját adatát nem tároljuk, tehát megszűnik a folyamatnak az összes olyan adata, ami folyamat működéséhez szükséges volt. Kizárólag a kernel adatstruktúrákban, mégpedig ebben a bizonyos proc táblában, a proc struktúrában marad meg a folyamatnak néhány adminisztratív adata. Tehát amikor például kilistázzuk a folyamatokat a PS parancssal, akkor a folyamatok listájában láthatunk olyan folyamatokat, amelyek ilyen zombi állapotban vannak, mert ezeknek a folyamatoknak az adminisztratív adatai a kernel címtében még megtalálhatóak. De ezeknek a folyamatoknak saját címtere, az útterületük, stb. Ez már nem létezik. Miután a szülő tudomásul vette azt, hogy a folyamata meghalt, ezek után a kernel törölni fogja a folyamatot a process táblából is, és a folyamat kilép a zombi állapotból. A másik érdekesség itt a lap alján található, ezek a felfüggesztett állapotok. Ugye ezek azok az állapotok, amelyek a Unix-ban egyfajta ilyen hosszú távú ütemezést vagy felhasználó ütemezést jelentenek. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy bizonyos folyamatokat ebből a fenti körforgásból kiemeljen. A folyamatok kezelésével kapcsolatos fólián már mutattam a Ctrl-Z nevű billentyű kombinációt. Na, az éppen egy ilyen tevékenység, amikor felfüggesztem a folyamat futását, ezekbe a felfüggesztett állapotokba helyezem át. Ugye ez azt jelenti, hogy itt el is kellene választanom egy kis vonallal ezt az ábrát, hogy míg itt fölül a normál rövidtávú ütemezés folyik, addig ez már itt egy hosszabb távú ütemezésnek a kérdésköre, hogy egy folyamatot felfüggesztünk, akár felfüggesztve alszik, akár a futásra kész állapotban, és aztán innen valamikor visszahelyezünk futó állapotban. Nézzük meg egy picit részletesebben a fork és az exec rendszerhívásokat, hogy ezek hogyan működnek, mert egy picit mondjuk így nem annyira szokásos ezeknek a rendszerhívásnak a felépítése, főleg a forké. A fork rendszerhívásnak az a feladata, hogy létrehozzon egy új folyamatot. Az érdekesség az, hogy a Unix-ben az új folyamat létrehozása az azt jelenti, hogy az aktuálisan futó folyamatot megkétszerezi. Tehát a fork rendszerhívás úgy működik, hogy az a folyamat, amelyik kiadta a rendszerhívást, az attól kezdve két példányban fog tovább élni. A két példány egymással szinte tökéletesen megegyezik, azt is mondhatnánk, kvázi klónozza a fork a folyamatot, csak néhány apró különbség lesz a két folyamat között. Tehát Unixban új folyamatot, ez nagyon fontos, hogy elmondom még vagy kétszer, Unix folyamatot úgy lehet létrehozni újat, hogy kiadjuk a fork rendszerhívást, és ez azt csinálja, hogy megduplázza az éppen futó folyamatot. Annak mindenét, adat, minden adatát, vermet és így tovább, mindent. Ugye mindjárt fölteti valaki a kérdést, hogy ennek nem sok értelme van. Egyrészt, mert rengeteg munka, lemásoljuk az összes memórialapot, mindent megkétszerezünk, másrészt meg minek, hogyha utána úgyis esetleg egy más programot akarunk futtatni, miért akarnánk ugyanabból a programból futtatni még egy példányt. Most a helyzet az, hogy a Unixban a fork rendszerhívás az bár úgy tesz, mintha lemásolna mindent, de valójában a memória szervezésnek egy ügyes trükkével valójában semmit nem csinál azon kívül, hogy bizonyos adminisztratív táblákat megdupláz. Tehát a Unixban a fork az a gyakorlatban úgy működik, hogy pusztán adminisztratív bejegyzéseket fog néhány helyen módosítani, ténylegesen nem másol semmit, tehát senkire gondolja azt, hogy itt memória alapok másolása indul el, ténylegesen nem másol semmit, pusztán annyit csinál, hogy az így megduplázott folyamatnak a memória alapjaihoz hozzárendel még egy folyamatot, és megjegyzi azt, hogy addig, amíg ezek a folyamatok békesen tudnak egymás mellett dolgozni, addig dolgozzanak ugyanazon, de ha bármikor konfliktus van, na akkor majd lemásoljuk ezeket a lapokat. Ebből mindjárt következik a válasz a második kérdésre is, tehát mi értelme annak, hogyha úgyis új folyamatot fogunk elindítani, pontosabban úgyis új programkódot fogunk betölteni, hát semmi gond, ha betöltjük az új programkódot, nem másoltunk semmit, úgyhogy igazándiból nagy baj nem történik. Itt ez a kis kód, mint amit a fólia közepén látnak, ez egy új folyamat és egy új parancs elindításának az egyszerűsített kis mázlata. A fork rendszerhívás visszatérési értéke az különbözik a gyerek és a szülő esetében. Ugye abban az esetben, hogyha ennek a fork rendszerhívásnak a visszatérési értéke nulla, akkor indul az a gyerekág. Tehát ugye abban a pillanatban, amikor a kernel visszatér a fork rendszerhívásból, már két folyamatunk van, az egyik a szülő, a másik a gyerek. A gyerekágon ennek a forknak a visszatérési értéke az nulla. Itt látjuk azt, hogy kiadjuk az exec rendszerhívást, ami annyit csinál, hogy a éppen aktuális folyamat helyére betölt egy másik bináris. Tehát itt az exec a pont helyén egy parancsnak az elérési útja van. Például az, hogy bin per ls, vagy bin per ps, és így tovább. Tehát betölt egy másik programot, és elkezdi azt a programot futtatni az első utasításánál. Ugye ebből következik az, hogy az exec az nem nagyon szokott visszatérni, ha csak nincs valami baj. Ha nem sikerült betölteni azt, mondjuk nincs olyan fájl, vagy valami hiba keletkezett, nem lehet már új folyamat, mert nem lehet valamiért betölteni, akkor visszatér, akkor ezt az exec hibát valahogy le kell kezelni. De normális esetben a gyerek, miután kiadtuk ezt az exec rendszerhívást, már nem fog soha visszatérni, hiszen az exec rendszerhívásból a visszatérés idézőjelben az azt jelenti, hogy az új folyamat, pontosabban az új programkódnak az első utasítását hajtjuk végre. A másik ág az a szülőnek az ága, ugye nem nulla a visszatérési érték. Itt lehet az, hogy valami hiba volt, például nem tudtunk létrehozni egy új folyamatot, ilyenkor negatív számot ad vissza a fork, ezt le kell kezelni. Ha pozitív számot adott vissza, akkor ugye az eredményben a gyerek folyamatnak az azonosítója található, és itt a szülő folyamat fut tovább. Tehát még egyszer, Unixban ahhoz, hogy elindítsunk egy új parancsot, két lépés szükséges, az aktuális folyamatnak a megduplázása, és utána az egyik, a gyerek, tipikusan a gyerek folyamat helyére egy másik programkód betöltése. És még egyszer, maga a fork rendszerhívás bár úgy tesz, mintha megduplázná a folyamatot, de valójában csak adminisztratív bejegyzéseket tesz, például a memória címtáblában megjegyzi azt, hogy ezekre a lapokra most már két folyamat hivatkozik, és így tovább. Ez a klasszikus Unix. A modern Unixokban forkot nem nagyon lehet látni. Ennek vannak mindenféle variációi, szálakkal kapcsolatban, címtér használatban, nem szeretnék ebben nagyon belemenni. Ilyen rendszerhívásokat lehet látni a mai Unixokban, hogy clone, wfork, és így tovább. A fork 1, stb. Tehát ne lepődjön meg senki az, hogyha mondjuk estrésszel követ egy parancsot, és forkot sose lát. Egyrészt nem biztos, hogy az estrész végigköveti az összes szállat, másrészt pedig nem azokat a rendszerhívásokat használják. Az exec-nek is van mindenféle variációja, attól függően, hogy milyen paraméterekkel, argumentumokkal szeretnénk meghívni. Itt néhányat felsoroltam. Aki majd neki lehet programozni esetleg Unixban, az úgyis ezekkel részletesebben megismerkedik. Ez egyébként ez a kis kódrészlet, ez érthető mindenki számára? Oké. Tegye fel a kezét, aki érti. Tegye fel a kezét, aki nem érti. Köszönöm. 2, 3. Akkor kérdéseket szeretnék. Magyarázzam el újra, ez a legkönnyebb kérdés, vagy kérés. Vagy van olyan rész, ami nem volt világos? Jó. Ott fönt is emelték ketten a kezüket. Elárulnák, hogy melyik része nem volt érthető? A rendszerhívások, vagy maga a struktúra? Vicceltek. Az remek. Ugye régen mosolyogtunk már, ez igaz. Köszönöm. És ott a hölgyeknél? A SOT és képzésre járnak, bocsánatot kérek. Igen, jó. Akkor ez nem periódív akartani, elnézést kérek. Akkor csak a két rendszerhívást elmondom újra, jó? Ha ezt a kódot nem értik, az nem baj. Tehát a fork rendszerhívásnak az a feladata, hogy megduplázza az aktuális folyamatot. Tehát annyit csinál, látszólag azt csinálja, hogy lemásolja az aktuális folyamatot még egy példányban. Lesz belőle még egy, futtattunk egy shellt, a shell kiad egy forkot, lesz még egy shellünk. Valójában, csak zárójelbe jegyzem meg akkor, valójában persze nem másol semmit, de ezt most hagyjuk figyelmen kívül. Miután megdupláztunk egy folyamatot, nyilvánvalóan nem az a célunk, hogy shellből futtassunk kettőt, minek két shell, hisz az a célunk, hogy mondjuk kiadjunk egy parancsot, hogy ps. Ugye a ps parancsnak kiadásánál a shell megduplázza saját magát a forkkal, majd meghívja ezt a rendszerhívást, hogy exec. Az exec rendszerhívás azt csinálja, hogy az a folyamat, ami meghívta az exec rendszerhívást, annak a folyamatnak kitörli szépen a saját kontextusát, mindent, betölt egy új programkódot, amit elkezd végrehajtani. Tehát kvázi, mintha elindítana egy új folyamatot, csak azért nem mondom azt, hogy elindít új folyamatot, mert a folyamat már fut. Tehát valójában a Unix-ban két lépésben történik a folyamat létrehozása, folyamatduplázás és egy új programkód betöltése. Ennyit, hogyha megértenek, az már nagyon jó. Ha még most sem világos, akkor óra után nagyon szívesen elmagyarázom még egyszer. Ugye ebből, hogy a folyamatok állandóan duplázzák saját magukat, az következik, hogy a minden folyamatnak van szülője, kivéve az initet, és ugye ezek a szülő-gyerek kapcsolatok, ezek egy családfát eredményeznek. Most nyilvánvalóan előfordul az, hogy ebben a családfában valahol nem a legalsó szinten, valamelyik levélen, valamelyik folyamat kiesik. Tehát például egy shell elindítok mondjuk folyamatokat, de utána ez a shell mondjuk megáll, és mi nem szeretnénk mondjuk azt, hogy minden folyamat megálljon, akit a shell indított el, ezért lehetőség van arra is, hogy ebben a családfában egy kicsit átrendezzük a viszonyokat, pontosabban úgy, hogy amennyiben egy folyamat elárul, tehát a szülője valamiért megszűnik, akkor ennek a folyamatnak a szülője ezek után az ős folyamat lesz, ez a bizonyos egyes folyamat, az init. Az ő feladata az, hogy örökölje az árva folyamatokat. Ennek az init nevű ős folyamatnak az is feladata, hogy felügyelje a rendszernek a futását, tehát amennyiben azt észleli például egy rendszer szolgáltatás, aminek folyamatosan futnia kell, megáll, akkor ezt esetleg újraindítsa, vagy hogyha érkezik egy olyan, valamilyen oktál fog egy olyan kérés, hogy el kell nyitani egy ilyen folyamatot, akkor ez képes legyen erre is. Ennek az initnek sokféle változata van, ezek képességben, viselkedésben különböznek egymástól. A klasszikus Unixban ezt initnek hívták, és elég kis butuska rendszer volt, tehát nem nagyon figyelte a folyamatoknak, vagyis a futó folyamatoknak az állapotát. Bizonyos folyamatokat igyekezett folyamatosan futásban tartani, de hogyha az a folyamat az leállt azért, mert hibás volt, hogy elindította újra, megint leállt, mert hibás volt, megint elindította újra, ez képes volt nagyon sokáig csinálni, mi észrevette, hogy ennek így nincs értelme. És igazándiból nem figyelte azt, hogy az a folyamat fut, de ténylegesen a szolgáltatás elérhető-e vagy nem. Tehát ez egy egyszerű ilyen ős folyamat volt. Ennek vannak újabb változatai, a Solarisnek a hasonló folyamatáról talán majd beszélni fog Erik rövidesen. A Unixokban, a mai Linuxokban egyre inkább az init helyett egy upstart nevű programot lehet látni, ami picit ügyesebb a tekintetben, hogy igyekszik a rendszer indulást felgyorsítani, és egy másik hasonló folyamat az a SystemD, amelyiknek pedig az a feladata, hogy amellett, hogy gyorsítja a rendszer folyamatok az indulását, ügyekszik figyelni, vezérelni is ezeket a folyamatoknak a meglétét és a futását. És ugye, ahogy említettem már, a család az fontos a Unixban, tehát minden szülő értesítést kap arról, amikor egy gyerek folyamat leáll, és ezt az értesítést, amennyiben ezzel egyébként törődik, nyugtáznia is kell. Na, ezekről már volt szó. Azt hiszem, hogy az ütemezés részben nem szeretnék belekezdeni, helyette elmondok néhány beugró kérdést, jó? Csak úgy gyakorlásképpen az elmúlt mai előadás anyagából, és akkor a holnapi napon pedig az ütemezéssel fogunk foglalkozni, tehát megnézzük majd a tradicionális Unix ütemezőnek a tulajdonságait, és ütemezési algoritmusokat is lefutatunk párat. Gyorsan lapozgassuk végig a fóliákat. Mi a folyamat? Beugró kérdés. Az A válasz itt van a táblán, persze én tudom, csak mégis. Mi a folyamat? Futás alatt álló példány. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy program, mondjuk a háttértáron, onnan betöltjük, elindítjuk, elkezdjük végrehajtani, akkor is, ha ő egyébként alvó vagy futásra kész állapotban van, attól még itt folyamatnak hívjuk. Hát itt a következő érdekes. Nagyon fontos, mi az a futási mód, mi a kontextus, milyen tevékenység zajlik, akkor ezt mindjárt meg is kérdezem, mert éppen nem látszik a táblán, milyen tevékenység zajlik felhasználói módban és kernel kontextusban?
Semmilyen,
ügyes. Ilyen jellegű beugró kérdésekre számítsanak. Ez emlékeztető. Oké. Következő beugró kérdés lehet az, hogy mondjuk, hogy a Lipcének mi a feladata a rendszerhívások kezelésében például. Vagy igaz-e, hogy a rendszerhívások megszakítására járnak együtt? Ilyen jellegű kérdések elképzelhetők. Ezt az utóbbi kettőt biztos nem olvasták a Wikin, mert ez az anyag ez nem szerepelt tavaly még. A gyakorlati részeket azt nem kérdezünk. Mi az a virtuális rendszerhívás? Miért van rá szükség? Mi található az útterületen, mármint nem konkrétan mi, hanem milyen jellegű adminisztratív adatok vannak az útterületen? Hol helyezzük el azokat az adminisztratív adatokat, amelyekre mindig szükség van, akkor is, hogyha a folyamatnak egyetlen lapja sincs a memóriában. Mik azok a környezeti adatok egy Unix folyamatnál? Milyen állapotai vannak a Unix folyamatoknak? Mire szolgál a fork rendszerhívás? Hogyan lehet betölteni egy új parancsot egy Unix folyamatba? Ilyen jellegű beugró kérdésekre számítsanak. Mi az a zombi állapot? Igaz-e az, hogy a zombi állapotban a folyamat még memóriaterületet foglal? Ezt fel is teszem ezt a kérdést. Igaz-e, hogy egy zombi állapotban lévő folyamat még memóriaterületet foglal? Nem. Miért nem? Igen. Van-e, aki azt mondja, hogy igen? Igen, miért? Így van. Tehát az igen válasz sem rossz, hogyha megindokolják, hogy a igen, mert a kernel process táblában még ott vannak az adatai, és az memória terület. Tehát azért általában az, hogy igen vagy nem, az nem biztos, hogy elégséges. Ha valaki csak azt írja, hogy igen, akkor 0 pontot kap, de azt írja, hogy igen, mert a process táblában ott van, az 1 pontot ér. Tehát az ilyen általában a megszokottól eltérő válaszokat azért érdemes megindokolni. Mik azok a felfüggesztett állapotok, és mi a szerepük a Unixban? Jó, hát és így tovább. Jó, köszönöm szépen a mai alkalommal a figyelmet, holnap találkozunk.